divatos és az embernek jó imást teremt, hogy miszerint nem én jöttem volna ma, hanem édesapádnak lett volna itt a jelenés, csak még közben jött valami, és aztán itt családon belül lepasszolta a nagy lehetőséget, aminek én egyébként örülök, és ez tényleg nem az ön sajnáltatás perce. Az, amiről beszélek, az pedig, ha szabad ennyire szerintelennek lenni, az elmúlt, ha nem is egy év, de majdnem egy évnek az az ige része, ami nekem a legtöbbet mondott, ez lehet, hogy nem szép, hogy azóta nincsen új, de egyelőre nincsen. És ezt már csak azért is gondoltam előre bocsátani, mert talán vannak itt olyanok, akikkel erről az igéről már beszélgettünk, de remélem, hogy nekik is fog újat mondani. Nekem újra és újra sokat mond. És ennek ez a Márk 10. fejezetének egy néhány verse, és ezzel kapcsolatban szeretnék majd négy gondolatot megemlegetni. Aztán, hogyha majd lesz egyéb gondolat hozzá, akkor meg majd közösen megbeszélgetni. Úgyhogy ezzel készültem, egy rövid imádsággal kezdjük. Köszönjük, Urunk, a Te igédnek a munkamódszerét, hogy megszólal. Köszönjük azt, hogy valóban igaz az, hogy mindig új a régi hír. Köszönjük a sokszor olvasott történetekből megszólaló üzenetet, és azt különösen is köszönjük, hogyha az személyesen érint minket. Kérünk azért, hogy legyen elég most erre a mai alkalomra is a Te igéd, és kérünk arra, hogy ne is legyen másról szó, hanem csak arról. És kérünk azért, hogy mindnyájunknak szóljál valamit. Úr Jézus, köszönjük, hogy ez sem túlzott kérés vagy elvárás. Köszönjük, hogy nálunk is működhet az, mint az első pünköstkor, hogy ugyanarról van szó, de mindenki a maga nyelvén érti. Kérünk, hogy legyél itt jelen, Úrunk, és szólj hozzánk. Amen. A Márk 10, 13 és 16 közötti versét szeretném felolvasni. Márk 10, 13, 16. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ennyi. És az első gondolat a tanítványokkal lenne kapcsolatos, a tanítványok szerepével kapcsolatos, aminek én azt a egy szóban összefoglalható mottót adtam, hogy akadály. Amit itt tanítványok tesznek, az nem más, mint akadályozzák nem csak az Isten ügyét, ahogy így némileg kenetteljesen mondhatnánk, hanem nagyon sok minden egyebet is. Amit tesznek, az emberileg egyébként teljesen érthető. Ha valakinek van Bibliája, és ő megnézi, hogy miről van szó a 10. fejezet elején, akinek nincs, annak mondom, az a kiváló kérdés a házassági elválásról alcímet viseli, ami egy teljesen mondva csinált ügy volt, egy műbalhé, amivel Jézus nyaggatták a körüllevők, ugye, hogy mit csináljon az, akinek meghalt egy, két, három, stb. Férje, felesége, mi lesz vele ekkor, meg akkor, amakkor, egy fiktív probléma, amivel fárasztják Jézust, és ha ezt nézzük, akkor a tanítványok tulajdonképpen még azt is mondhatnánk, hogy nagyon szeretik a mestert, mert itt épp az imént lefárasztották Jézust, és most jönnek ezek a gyerekek, akikről azt olvassuk az eredeti szövegben, ezt nagyon okos kommentárban olvastam, hogy ezek nagyon gyerekek voltak, nagyon kicsi gyerekek voltak, akiknek, vagy akikből, most ez nagyon közönségesen hangzik, de semmi haszna Jézusnak, meg az ügynek sem, meg ők nem fognak ottan bizonyságot tenni, meg dicsőíteni Jézust, hanem megint csak fárasztják a mestert. Ezzel együtt azt mondhatjuk, és majd erre még szeretnék visszatérni, hogy a tanítványok mégsem helyesen teszik azt, amit tesznek, hanem akadályozzák az Isten akaratát. Nem, hogy nem mennek mások után, hogy tanítványokká tegyék őket, mert hogy ugye ez lenne az elsődleges feladatuk, hanem még azokat is elzavarják Jézustól, akik önként mennek oda. Mert nyilván nem csak kisgyerekekről van szó, hanem mivel ezek nagyon kisgyerekek voltak, valakik azért csak elhozták őket, tehát biztos voltak ott szülők is. Akadályozzák ő az Istent kereső embereket az Istenre találásba. Mégpedig roppant buzgalommal. És az a Ószövetségben megírt félmondat jutott eszembe, ami nekem sokszor eszembe jut, mióta először olvastam a 4 Mózes 11-ben, amit egyszer Mózes kérdezett a szintén nagyon ügybuzgó Józsuétól, hogy avagy éretten buzgolkodol é. Ott pont csak ennyit kérdezett Mózes Józsuétól, avagy éretten buzgolkodol é. És azon gondolkoztam, hogy itt a nagyon buzgó tanítványokat Jézus ugyanezzel a kérdéssel szembesíthette volna, hogy az, amit itt csináltok, drága tanítványok, az éretten való munka-e, vagy valami egészen másról beszél. Avagy éretten buzgolkodol é. És hogyha itt a történetet meg annak folytatását különösen is megnézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy itt a tanítványoknak a tette valami egészen céltévesztett cselekedet volt, és mind a gondolkozásuk, mind a cselekedetük ő céltévesztett, nem értik a helyzetet. Nézik az eseményeket, látnak valamicskét az ezt megelőző helyzetből, aztán látják ezeket a gyerekeket, meg nagy valószínűséggel a szüleiket, de nem látják ennek a helyzetnek a célját, sem a maguk feladatát, sem azt, amit esetleg Jézus akarna ebből a helyzetből kihozni. És ráadásul, és ezt még szeretném itt az akadályozó szereppel kapcsolatban kiemelni, nem is érdekli őket, hogy vajon az, amit ők gondolnak, az helyese. Nem kérdezik meg Jézust, hogy most mit csináljunk velük, hogy egyáltalán nekünk itt most osztanak-e lapot vagy sem, hanem azonnal tudják, hogy mit kell csinálni, oda mennek, és mint egy fekvő rendőr keresztbe fekszenek a kisgyerekek és Jézus között, hogy ez a találkozás ne jöhessen létre. És hát azért nem akarok ebben mélyebben belemenni, de ha valami, akkor ez a fajta nem kérdezek, nem gondolkozok, nem látom az értelmét, de cselekszem, az meglehetősen infantilis hozzáállás. Ugye, hogy roppant bárgyú példa, de szerintem sok hasonlót tudnánk mondani, hogyha egy 2-3 évesnek, vagy 2-3 évestől megkérdezi az édesapja, hogy eljössz-e velem az autót megszerelni, akkor lehet, hogy ő még a piros homokozó lapát után is nyúl, és azonnal megy. Persze, hogy megszereli, hát nem probléma. Hát itt a lehetőség, és akkor ő cselekszik, és eszibe sem jut esetleg megkérdezni valamit, vagy gondolkozni, hogy most akkor ő tényleg jól látja a helyzetet a homokozó lapáttal, vagy sem. Azonnal teszi azt, amit ő jónak lát. És ez az infantilis gondolkozásnak az egyik jellemzője, és olyan kedves humora Istennek, hogy majd itt a történet végén az infantilis hozzáállással szemben a gyermeki hitet fogja ellenpólusként felmutatni. Azon gondolkoztam itt az akadályozó tanítványok kapcsán, hogy én szoktam-e látni azon helyzeteknek a célját, vagy kicsit fennköltebben a rendeltetését, amiben úgy általában benne vagyok. Mostanában, vagy adott esetben újra és újra. Azt hiszem, hogy ez utóbbi fenyeget minket sokszor jobban, hogy újra és újra ugyanolyan helyzetekben vagyunk. Akár munka, akár otthon, akár mondjuk egy ilyen vasárnap délután. És ilyenkor különösen is nagy a veszélye annak, hogy a megszokás, meg a szürkeség, meg a stb. Mindig úgy van, és így gondolkozunk, és szerintem nem szabad ebbe a, vagy erre az útra lépni, hanem igenis fontos az, hogy mindig minden helyzetben, amiben vagyunk, ésszel legyünk ott, és tudatosan, ahogy délelőtt is egyébként erről szó volt. hogy az értelmünkkel is jelen lenni, és nem elkönyvelni egy-egy helyzetet tapasztalati alapon, hogy hát ez már mindig így szokott lenni, hanem érdekeljen minket az, hogy milyennek a helyzetnek, találkozásnak, alkalomnak a célja, a rendeltetése, és ne reagáljunk így, ami adott esetben még akadály is lehet. Ez az egyik tehát, amit a tanítványok csinálnak. A másik, ami megakadt a figyelmem, az Jézussal kapcsolatos, a következő versben azt olvassuk, amikor ezt Jézus észrevette, mármint a tanítványok viselt dolgait, megharagudott. És ez a második, amit én szeretnék kiemelni, hogy Jézus haragszik. Pedig ezt meglehetősen ritkásan szokta csinálni. Igazából nem is nagyon találunk erre példát, leszámítva a templom megtisztítását, azt talán a folyton folyvást ominózus példaként emlegetett eset. Jézus haragszik. Ami biztos, hogy nem önmagáért. Itt senki nem gyalogolt az ő lelkébe, nem sértették meg, nem ő szenvedett hátratételt, következésképpen nem bosszút akar állni, ez majd a folytatásból nagyon szépen kiviláglik. Nem önmagáért haragszik. Akkor miért haragszik? És amikor ezen gondolkoztam, akkor a már bevezetésben említett cél, illetve szempont jutott eszembe, miszerint itt olyan emberekről van szó, akik Istenhez szerettek, abban az esetben Jézushoz szerettek volna közelebb kerülni. A szó fizikai értelmében biztosan, tételezzük föl, hogy a lelki értelmében is. És azt látjuk, hogy ha az Isten ügye akadályoztatik, vagy ha az Istent keresőket, ahogy az Istent tisztelőket akadályozzák ebben, vagy ha bármi megnehezíti az ilyenek dolgát, akkor az Jézust nem hagyja hidegen. Erre tényleg a talán legjobb példa a templom megtisztítása. Ugye ott van az az udvar, ami direkt azok számára létesült, akik az Istent kívánták keresni, pogányként. És richtig abban az udvarban ácsolták össze ugye a galambáros asztalokat, meg a nem tudom micsodákat, és lett ott a óriási vásári zűrzavar, és ezért tisztítja meg Jézus azt. Mert ott olyanok számára lett volna az Isten tiszteletnek lehetősége, akik tényleg keresték az Istent, akik nem megszokásból mentek. Lásd az előző pont. Azok a pogányok tényleg Istennel akartak találkozni. Nem úgy, mint a templomba felsereglő rengeteg zsidó, aki menetrend szerint ment, és menetrend szerint adta a perselybe az adományát, amit aztán más történetekből tudjuk. És ez tehát nem hagyja hidegen Jézust, és aktivizálódik. És itt azt hiszem, hogy nem a haragon kell nekünk lovagolni, mint kifejezésen, és nem az, ez az, amit itt üzenetként föl kell fogni, vagy megérteni, hanem az, hogy aktivizálódik, hogy nem hagyja hidegen, hogy tettekre sarkalja, és majd látjuk, hogy ő mire. Már csak azért is, és ez a templom megtisztítása mellett egy másik párhuzamos igehely, a 69. Zsoltárban azt olvassuk, mint egy proféciaként Jézussal kapcsolatban, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Ezt mondja az ige Jézusról. A te házad, mármint az atya háza iránti féltő szeretet emészt engem. Itt is ez a nagyon erőteljes cselekvés, az aktivitás süt a kifejezésekből. Emészti őt a féltő szeretet. És itt nyilván nem a kőépületről van szó, mert az aztán volt, és aztán lerombolták, és még ha meg is siratja Jézus, nem ez a hitünknek és hitének az alapja, de az Isten népe, az Isten igéje, ahogy az Isten céljai iránti féltő szeretetet biztos, hogy jelent. És itt a Jézus megharagudott fordulattal kapcsolatban azon kezdtem el gondolkozni másodjára, hogy számomra ismerőse ez a fajta harag. És még egyszer mondom, hogy nem a harag kifejezésen van a hangsúly. Számomra ismerőse ez a fajta aktivitás. Hogy látok valakit, most maradjunk ilyen egyszerű példánál, aki szeretne közelebb kerülni Jézushoz, és az engem bármire indít. És nem csak imádságra, az se rossz, sőt, de bármi egyéb tettre. Vagy kiegyezünk sokszor, és megalkuvunk, és napirendre térünk, hogy hát volt, most már nincsen, hát sokan vannak így, majd jön máskor, vagy jön másik. Az a nagyon egyszerű eset jutott eszembe, amit Neszmélyen éltem át sokszor csendeseteken. Ugye nem kell bemutatni a napirendet, ugye 9:00 a csendesség kezdete. És ilyenkor ugye a csendességből következően csendességre lenne ott a lehetőség. És hát ugye nagyon sokszor azt lehet hallani, mondjuk az emeletről, emeleten a földszintről, vagy szomszéd szobából, vagy akárhol, hogy 9:05-10, 15:20, és hát a kapcsolatteremtés és a csoportterápia gyönyörű hangjait hallja az ember, hol össznépi röhögés, hol egyéb formában, és tudom, hogy vannak ott olyanok, akik már évtizedek óta ismerik egymást, meg vannak ott olyanok, akik adott esetben arra hétre jöttek el először, és mindenképpen az a csendesség olyan alkalom, amikor Istennel lehetne találkozni. És ilyenkor mit csinál az ember? Konkrétan veszem a fáradtságot, hogy fölálljak, és valami végtelen, kedves, rám jellemző módon bátorítsam az egybegyűlteket a csendesség gyakorlására. Most én ezt nem gondolnám abszurd példává emelni, de valami ilyen egészen egyszerűre is lehet gondolni. Hogy tudom, hogy valakinek szüksége van arra a csendességre, és akkor bátorítom a másik két humorheroldot, hogy ne most éljék ki a maguk képességeit. És szerintem elmondhatunk erre még sok példát, amikor tényleg nagyon kicsire, vagy nagyon kicsi aktivitás is elég lett volna. Nem kell itten tényleg világot megváltó prédikációkat, meg nem tudom miket, vagy nagy konfliktusokat bevállalni, de hogy sarkal-e minket tettekre az, hogy a másik, vagy adott esetben én közelebb kerüljek Istenhez. Mert hogy ez a másik, ami szerintem sokszor előfordulhat, hogy a magam lelki helyzetét is sokszor ilyen formán kell bevállalni. Igenis, aktívan kell hozzáálljak ahhoz, hogy a saját csendességeim működjenek, hogy most ugyanezzel a példával éljek. Az a gondolat jutott eszembe, amit egyszer valaki számomra tekintélyestől hallottam, és szerintem mondtam én ezt már itt is ebben a körben, miszerint ha másokért nem ég a szíved, Jézusért nem ég. Na most ez így nagyon kemény és rövidre zárt gondolat, hogyha másokért nem ég a szíved, Jézusért nem ég, de szerintem ha valaki rászáll egy kis időt, akkor talál benne igazságot. És nagyon jó példa erre Jézus. Az ő szíve minden este Istenért égett. Mindent annak rendelt alá, hogy az Isten célja, az Isten ügye végbe menjen. Tényleg a szó minden értelmében véghez vigye. Mindent ennek rendelt alá. És nagyon szépen látszik ennek a következménye, hogy itt jönnek ezek a karonülő gyerekek, akiket adott esetben a tömeg semmibe vett, és mégis megharagudott, mert ezek nem kerülhettek hozzá közelebb. Most Istenről nem is beszélve, akinek milyen sokat jelentettünk mi, hogy még a saját fiát is odaadta. Az, hogy valaki közelebb kerülhessen Jézushoz, ez mindent megér. Kérdés csak az, hogy mindent megér-e nekünk. Ez a második tehát, hogy Jézus haragszik, és remélem láttuk, hogy miért. A harmadik, ami ezek után következik, olvasom újra, amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. És én ezt úgy foglaltam össze egy szóval, hogy Jézus Krisztus tanít. És ennek a jellemzőit szeretném nagyon röviden elmondani, legalábbis amit én észrevettem. Az egyik, ami nekem föltűnt, hogy minden helyzetet felhasznált Jézus arra, hogy tanítson. Minden helyzetet. Minden lehetőséget megfog, és nem ismétli magát, mert hogyha egyet lapoznánk vissza, a Már 9 végén például már beszélt a kisgyermekekről, és pozitív példaként állította őket a tanítványok elé. És mégsem azt látjuk, hogy fiúk megmondtak tegnap előtt, hogy mi a helyzet a gyerekekkel. Ő, hanem valami egészen újat mond, de majd erre még szeretnék kitérni. Szóval minden helyzetet felhasznál arra, hogy tanítsa a körülötte levőket, ráadásul úgy, hogy van mondani valójuk. Nem beszél, amit tud, hanem tudja, hogy mit beszél. És még egyszer mondom, majd itt a hármas pontnak a végén még erre szeretnék visszatérni. Ez az egyik. Minden helyzetet felhasznál arra, hogy a körülötte levőket teljesen mindegy, hogy kik azok. Hát ott biztos, hogy volt négy halmaz. A tömeg, a slepp, akik ottan áramlottak körülötte, a tanítványok, ezek a kisgyerekek, meg a szüleik. Ez a négy társaság biztos, hogy ott volt. És majd fogjuk látni, hogy mindenkinek szól az ő tanítása. A másik jellemzője Jézus tanításának, hogy tanít, de nem oktat, és különösen is nem kioktat. Pedig azért lett volna mit mondani a tanítványoknak. Belegondoltam, hogy egy életre meg tudta volna Jézus tanítani a tanítványoknak egy kicsi cinizmussal, meg egy kis éllel a hangjában, hogy hogy viszonyuljanak a gyerekekhez. Tehát olyan szinten le lehetett volna égetni a tanítványokat itt ezen társaság közepette, ráadásul úgy, hogy néhány nappal vagy hét, tehát ezt pontosan nem tudjuk, korábban már volt szó a kisgyerekekről, mint pozitív példa, stb. Stb. Úgy meg lehetett volna őket ott a, hogy is hiákolni, hogy tényleg halálukig nem felejtik el, hogy mit kell csinálni, hogyha gyereket látnak. És el lehetett volna mondani, hogy hogy lehet így hozzáállni, hát nincs nektek szívetek, stb. Stb. És az anyákra nézni, de nekik mondani, stb. Ahogy mi szoktunk sokszor. És mi semmilyet nem látunk, tanít, de nem kioktat. Mit tesz helyette? És ez a harmadik, itt ezen belül. Mit tesz Jézus? Nagyon egyértelműen helyre teszi a tanítványokat. Mégpedig azért ő azt is mondhatjuk, hogy keresetlen nyers szavakkal. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyen neki az Isten országa. Mert hogy mit csináltak? Nem engedték ezeket a kisgyerekeket oda, és eltiltották Jézustól, a tanítványok. És ezt azért nem lehet szó nélkül hagyni. Teljesen egyértelműen fogalmaz Jézus, mindenféle szivatás meg égetés szándéka nélkül, és elmondja, hogy mi a helyes. Az is jellemző, hogy először azt mondja, hogy mi a helyes, utána meg az, hogy mi nem az. Engedjétek hozzám, és ne tiltsátok el őket tőle. De nem áll meg itt. Mert hogy ez csak az okozat. Mert hogy itt valami egészen más miatt tettek a tanítványok így. Ez már a gyümölcs, hogy ők keresztbe feküdtek a kisgyerekek és Jézus között. Hanem ezek után azt is elmondja, hogy mi lehet ennek a forrása. Hogyan válhattok olyanná, hogy hozzám hívjátok a gyerekeket, meg akárkit is, és nem eltiltjátok tőlem. Elmondja Jézus az okot is, hogy aztán meg legyen az okozat. Ugye mi a forrás? Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ha megvan ez, akkor majd automatikusan jön az is, hogy majd ti hívjátok őket hozzám, és elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ami nekem így nagyon hangsúlyos lett ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy nem marad meg a külsőségeknél. Nem elégszik meg Jézus azzal, hogy jó tanítványokká ő neveli a rossz tanítványokat. Hogy mostan nem viselkedtetek jó, mert eltiltottátok őket tőlem, ő máskor viselkedjétek máshogy, és akkor az úgy jó lesz. Itt tegyétek, úgy tegyétek, és akkor az majd úgy jó lesz. Mert látja meg, tudjuk magunkról is, hogy lehet, hogy egy darabig tudunk erőlködni, meg máshogy tenni, de hogyha a gyökerek nem változnak, ha az indulat ugyanaz, mint régen és bűnös, akkor a következmény sem fog egy idő után jönni. Azt mondja el Jézus, hogy hogyan válhatsz olyanná, hogy aztán majd ezt tedd, meg azt tedd. Egészen pontosan, hogy olyanokat tegyél aztán, amiket magadtól nem tudsz. És itt csak a vele való kapcsolatra lyukadunk ki, Én most ebben nem szeretnék bővebben belemenni, hogy milyen az kisgyermekként fogadni az Isten országát. Esetleg beszélgethetünk erről is majd, amiben egészen biztos vagyok, hogy a mindenféle fenntartások nélküli hozzáállás, minden hátsó gondolat, meg ilyen indulat, meg olyan szándék nélkül. Úgy fogadni, ahogy jön. Ahogy itt a tanítványok nem fogadták. Mert őket vezette a hátsó gondolat, meg hogy még egy fárasztó találkozás, meg menjünk már, meg haladjunk, meg ki tudja micsoda. Szóval nem marad meg a külsőségeknél, nem marad meg úgy, hogy egy tanítvány így nem viselkedhet, hanem mindennek a gyökerét is elmondja Jézus. És végül még egy jellemzője az ő tanításának, nevezetesen az, amire már itt a hármas pont bevezetőjében utaltam, hogy azt a helyzetet használja fel, amiben van. Nem visszautal egy korábbi sziporkájára. És nem azt mondja, hogy a 9. fejezetben már megmondja. Hanem ott van, látja, hogy abban bénáznak a tanítványok, és akkor azt használja föl arra, hogy a tanítványok kicsit megvilágosodjanak, és ez a kérdés is rendeződjön bennük. Az az ige jutott eszembe, ami az Abcsel 8.35-ben található, és a történetet mindenki ismeri, amikor Fülöpöt kiviszi a lélek a járatlan útra, ahol az etióp kincstárnok megy hazafelé, és olvassa a számára teljesen homályos és semmit nem mondó Ézsaiás tekercset. És akkor ugye Fülöp hozzá, vagy mellé szegődik, és megkérdezi nagy szeretettel, hogy érted-e, amit olvasok. És ő meg őszinte emberről volt, és mondta, hogy nem. És akkor azt olvassuk a Abcsel 8.35-ben. Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki a Jézust. És azon gondolkoztam, hogy milyen melót vállalt Fülöp, amikor Ézsaiástól kezdte el a Jézusról szóló evangélizáció. Miért mondta azt, hogy hát drága etióp atyáfia, ez az Ószövetség. De tudod, mi már hívő keresztények vagyunk, már meg is van a kifejezés, és az Ószövetséget fontosnak tartjuk, de hát Jézus és az evangélium. És akkor innéttől figyeljél. Hanem nem, azt olvassuk, hogy abból a helyből kiindulva hirdette neki a Jézust. Hogy vette a fáradtságot, és akkor jó, akkor Ézsaiás. És akkor mit mond Ézsaiás, és mit tudom én, miről beszél. De melós. És itt ezzel a történettel kapcsolatban is ez jutott eszembe, hogy sokkal melósabb úgy benne lenni egy helyzetben, hogy akkor annak a kuszaságát, mert látszott itt a tanítványokon, hogy tiszta kuszasága az, ami a fejükben van. De akkor annak a kuszaságát ő fogja meg Jézus, meg érzi, meg érti, hogy most nem áll össze a tanítványok fejébe, és akkor azt teszi helyre. És nem, még egyszer mondom, utal vissza, meg emlékeztet őket, hogy már mit meg nem mondtad, meg egyébként. És az jutott eszembe, így példaként, hogy nekem vannak kiváló történeteim, tényleg egészen kiváló történeteim, amikről meg vagyok győződve, hogy azok például az evangéliumnak egy-egy gondolatát remekül visszaadják. És amikor így alkalmakat tartok, akkor azokat nagyon sokszor elő szoktam venni, és itt elmondom, ott elmondom, amott elmondom, már azt sem tudom, hol mondom el. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy tényleg olyan jó történetek ezek? Vagy csak nekem mondanak, majd mondtak akkor sokat, és az én szívemhez áll közel, és mindegy, hogy ki mit gondol, milyen helyzetben van, érti, nem érti, azt eldurrantom. Mert nekem fontos. És egyáltalán nem ez az indulat van bennem, mint itt Jézusban, hogy abban a helyzetben azt felhasználni, hogy onnél tovább vigyük. Hanem konzervekből dolgozunk, meg nekem megvan a kedvelt fordulatom, a kedves énekem, az a 3 tutige, mert nekem akkor az a 3 tutige tényleg olyan volt. De hát lehet, hogy annak a másiknak meg valami egészen másra van szüksége. És ehhez tényleg nem elég az improvizáció, mert tényleg észnél kell lenni, és az értelmünkkel is jelen lenni egy-egy helyzetben, és ez fárasztó adott esetben, és lehet, hogy nem tudok sziporkázni, és azzal a nagyon humoros történettel előrukkolni, de lehet, hogy az a sokkal kevésbé humoros, ám de személyes bizonyságtétel adott esetben nagyobbat üt, most a szó jó értelmében, mint egy nagyon frappáns történet. Szóval így tanít Jézus. Minden helyzetet felhasznál, de nem kioktatva, helyére teszi a tanítványokat, de nem marad meg a külsőségnél, hogy ne így viselkedjél, amúgy viselkedjél, és akkor jó lesz, hanem megmondja mindennek a forrását is, és ráadásul azt a helyzetet használja fel, és nem a múltjából él. És végül az utolsó gondolat, a negyedik, ami ezzel a történettel kapcsolatban feltűnt, ez az utolsó vers. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Mert hogy időközben majdnem elfelejtettük, hogy ezért jött létre ez az egész találkozás. A kisgyermekeket hoztak hozzá, hogy megérintse, megáldja őket. És most itt a történet végén, majdnem mint egy epilógusként azt olvassuk, hogy ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. És az jutott eszembe, hogy talán említésre méltó az is, hogy mindezek után Jézus nem felejtette el ezeket a kisgyerekeket. És nem váltak kevésbé fontosakká az egyéb feladatok mellett. És nem mondta azt, amit mi szoktunk sokszor, hogy hát ne haragudjatok már, úgy összejöttek a feladatok, gyertek vissza holnap, hogy csak a tiétek vagyok. Akkor nem lesz tömeg, meg a tanítványok se fognak már bénázni, és akkor úgy megszervezettek titeket, hogy csapnak. Ők akkor mentek oda Jézushoz. Ők akkor akartak vele találkozni, és bénázhatnak a tanítványok, és ottan megszakadhat ez a találkozás. Ő akkor sem felejti el őket, és nem kér bocsánatot, és nem magyarázkodik, és nem kap a fejéhez két fejezetre később, hogy hú, basszus, a gyerekek. Hát ott hagytam őket az új szín. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ahogy kifejezi a szeretetét, az nagyon tanulságos. Nevezetesen mindenkinek, vagy mindenki irányába a történetben úgy fejezi ki Jézus a szeretetét, ahogy az az illető a leginkább megért. Hogy szereti a tanítványokat? Nem úgy, hogy megsimogatja a fejüket a akadályozás után, és azt mondja, hogy nem baj, hát én is szeretlek titeket. Miközben a tömegen végig hordozza a tekintetét, hogy hát ilyen kis izékát, de hát én is szeretjük őket. A tanítványoknak mond tulajdonképpen két mondatot, és abban tulajdonképpen hihetetlen szeretet van. Az önmagában, hogy nem bődül el Jézus, és nem küldi el őket melegebb éghajlatra, és nem mondja azt, hogy már hányszor megbeszéltük, hogy micsoda hozzáállás, meg indulat ez, stb. És ahogy helyükre teszi. Mert azért ez mégiscsak a Jézusi szeretet, hogy a helyükre akarja tenni a tanítványokat, és nem hagyja őket helytelen helyzetben és helytelenül. És mit csinál itt a gyerekeknek? Nem magyaráz. Nekik viszont egy szót sem szól. És nem kell szövegelni, hogy hát tudjátok a bácsik, meg így, meg úgy, de azért titeket, hogy mennyire hegyemek. Hanem mindenkit úgy szeret, ahogy, ahogy azt az illető igazából megérti. És az jutott eszembe, vagy nem az jutott eszembe, hanem az 1 János 3.18-19 jutott eszembe. 1 János 3.18-19 Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És én nem tudom, hogy János ott állt-e a jelenet során, és hallott-e, meg látta, amit Jézus mondott, de mintha erre a találkozásra gondolt volna, amikor ezt leírta. Ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Így szerette ott konkrétan a gyerekeket. És hogy némiképpen ellent mondjak önmagamnak, egy tuti történetet szeretnék még elmondani, amit tényleg lehet, hogy már el is mondtam, és akkor elnézést, de nekem ez sokat jelentett akkor is. Nagyon helyemre, vagy helyre rakott bennem sok mindent. Volt a régi ifimben egy srác, egy nagyon nehéz sorsú, idegileg nagyon megtépázott srác, akivel nagyon hosszú időn keresztül minden csütörtökön 5-től 6-ig beszélgettem. Mindig eljött, és akkor leültünk a konyhába, és beszélgettünk. És hát ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ő ült, beszélt, én meg hallgattam, általában elmondta mindig ugyanazt, és aztán ha imádkoztunk, imádkoztunk, ha nem, akkor hazament, és akkor neki ez így jó volt, nekem meg belefért. És meg volt az a tulajdonsága, hogy retteltesen komótosan vetkőzött, öltözött, a kabát meg a sapka lefölvétele az külön programpont volt, és egyszer, amikor így már kabátolt és indult hazafele, már nyitva volt az ajtó, akkor hátrafordult, és csak annyit mondott, hogy hát, hogy még azt akartam mondani, hogy amit a múlt héten kaptam tőled, abból éltem egész héten. Hú, mondom, hát mit mondtam, vagy csináltam, vagy mi, semmi nem jutott eszembe, és valószínűleg ezt látta az arcomon, és csak annyit mondott, hogy hát, mert tudod, a múlt héten, amikor indultam haza, akkor a vállamra tetted a kezedet, és így meglapogattad a hátamat. És akkor gondolkoztam, hogy így volt, nem így volt, hát biztos így volt, miért mondaná, hogyha nem így volt, és kezdett derengeni, hogy hát biztos az volt, mint akkor is éppen, hogy már kabát, sapka, minden fönn volt, két lába közé vette a küszöböt, és nem indult elfele. És akkor én úgy bátorítólag a hátára tettem a kezemet, és úgy a kezdő lendületet megadtam neki, hogy akkor most már áldás, békesség. És akkor az ott úgy nagyon, nagyon leforrázott, hogy hol van itt a cselekedettel és valóságosan, mert a kettő együtt jár, szeretet. Hogy a cselekedet az megvolt, azzal nem volt hiba, mert tényleg meglapogattam a hátát, de hogy micsoda indulattal, mert hogy itt nem a szeretet volt az, ami a lapogatást kiváltotta, hanem valami egészen más, ez a mennyi már, mert már idő van és egyéb dolgunk is van, az megint egészen biztos. És hogy ez nem a Jézusi szeretet. És hogy viszont amit itt Jézus csinál a gyerekekkel, az meg nagyon az. És az a csak ráért jellemző Jézusi szeretet, amiről ugyanakkor azt olvashatjuk, hogy a hívő ember is gyakorolhatja. És csak azon gondolkoztam még itt zárásként, hogy miért volt ez. Vagy egészen konkrétan, hogy nagyon gyakran miért nem jellemző ez rám, hogy cselekedettel és valóságosan. Mondjuk egy-egy ilyen hátvalapogatás, ha az valakinek sokat jelent, mert biztos van, akinek nem, a szeretet megnyilvánulása, vagy annak az üzenete ez. És az jutott eszembe, hogy ennek két oka biztosan van, lehet, hogy van több is. Az egyik a hiúság, a másik meg az önzése. A hiúság, mert ilyenkor az ember sokszor jobban meg kell, hogy nyíljon, meg olyanokat is kell, hogy tegyen, amit amúgy nem tenne. És lehet, hogy az olyan esendővé teszi, meg sebezhetővé válik, stb. Stb. Nagyon sokan erre appellálnak, amikor ők nem tudnak sírni, együtt sírni, meg aztán pláne nem. A másik meg az önzés, amit hát nem nagyon kell magyarázni, hogy jön be a képbe. Ugye megfosztom a másikat valamitől, amit amúgy tudnék neki adni, de ilyen-olyan-amolyan okokra hivatkozva nem. Juss se. És nem szólalok meg, és nem lépek oda, és nem cselekedettel, és valóságosan. Szóval volt a tanítványok akadályozó szerepe, mert hogy csak úgy éltek bele a nagyvilágba, és tették, amit éppen jónak láttak, hogy gondoltak, kérdezés, meg egyéb nélkül. Aztán volt a Jézusi harag, ami nem valami öncélú indulat, és nagyon jellemző, hogy semmi folytatását nem látjuk. Nem olvassuk azt, hogy úgy felhúzta magát, hogy mindent elfelejt. Hanem haragudott, de utána már olyan szeretettel teszi helyre a tanítványokat, hogy az önmagában tanítani való. De mégsem hagyja hidegen az, hogyha valaki Jézushoz akar közelebb kerülni, és nem teheti. Aztán tanított Jézus, mégpedig nem is akárhogyan, és erre mindnyájunknak van lehetősége, és végül szerette Jézus a gyerekeket, mégpedig megint csak nem akárhogyan, átölelte és megáldotta őket. De mindenkit szeretett ott a környéken, és mindenkit úgy, ahogy az illetőknek a legjobb és a legérthetőbb volt. Hát nem tudom, hogy mit jelent úgy fogadni az Isten országát, mint kisgyermek, vagy bármelyik egyéb szempont ébresztette valakiben gondolatot, hogy eszébe jutott Tuti története, és ami adott esetben egyébként tényleg nagyon jó lehet, és én most nem akarok ebből viccet, hogy ki ne tépkedje senki a kapcsos füzetéből, ilyen tetejét meg a nem tudom, azoknak ott van ilyen. Szóval, hogyha van bárkinek gondolata, azt azért rossza meg.
Nem tudom, hogy kárpátaljai eset tudott ezt mondani, két évvel ezelőtt volt, amikor másodszor voltam Kárpátalján, hogy hát én nem nagyon készültem arra a hétre, mert azt gondoltam, hogy én pasori télharcos vagyok, úgyhogy nekem erre nincs szükségem. És hát aki volt ott, azt tudja, aki nem, az hallotta, hogy ott az ottani gyerekek azért elég kemény diók, tehát hogy nem könnyű őket kezelni. De így ugye a második estére nagyon bedurrant az agyam, és így onnantól kezdve így nagyon nagy szigor volt a szobánkban a Timivel közösen vezető. És két nap után odajött hozzám a Timi, hogy egy kicsit finomabban. És nem nagyon jellemző rám az agresszió senkivel szemben, azt hiszem, hogy remélem, hogy ezt eddig az elmúlt 10 évben sikerült bizonyítanom, de én nagyon elgondolkoztam, hogy milyen indulat van bennem. És tegnap a Timoteusoknál volt a MIFIN, és ott a szeretett himnuszáról beszélgettünk, és így külön kitértünk erre, hogy nem viselkedik bántóan. És hogy mennyire jellemző ránk, hogy amikor igazunk van adott esetben, akkor se tudjuk szeretettel mondani, hanem hogy úgy éle legyen. És én erre mindig így ráébredek, hogy sokszor átesem erre az oldalra, hogy tudom, hogy igazam van, hát akkor azt úgy átviszük tűzön vízen. És a másikat az összeg leforrázzuk, aztán hogy leégetjük, aztán leforrázzuk, vagy nem tudom. Annyira nem tud itt történni, de...
Jó.
Köszönöm. Én azt jutott eszembe, hogy kisgyereknek minden van szükség. Hogy egzisztenciális van is meg. A lelkileg is teljesen fűnnek a szeretettel. És hogy ilyen ki az Isten ország, ez egy érdekes. Csak táplálok Isten, meg jól tartani. A lelkileg is rendben. Jó, hogy a kötődik az erősen. És utána is van, de...
Igen, és hát ami a tanítványok ilyen legjobb esetben társrendezői akartak előírni az Isten országának, hogy eddig megmondják, hogy te mehetsz, te nem mehetsz. Ti átra, ti előre, addig az nem kisgyermeki hozzáállás.
Nekem még az alatt jutott eszembe, amikor egy kisgyerek kap valamit, hogy így egészen fel tud derülni, és ilyen hatalmas csillogó szemekkel tudja elfogadni azt, amit kap még akkor is, hogyha egy, nem tudom, egy vacak műanyag cső, még annak is tudnak örülni, és hogy én sokszor már így, hát erre hajlamosak vagyunk szerintem, hogy én hajlamos vagyok megszokni ezt, hogy kapok Istentől ajándékokat, mert hát ez a dolga. És én nem tudok kerülni az apró dolgoknak, és mert abban is válogatós vagyok, amit kapok, hogy hát jó, lehetett volna jobb is, de hát jó lesz ez, majd örülünk ennek is holnaptól. Ez jutott eszembe, hogy mennyire szoktam én ilyen derült arccal és derült szívvel fogadni azt, amit Istentől kapom.
Igen, mit mondtam, hogy gyerekek, kisgyerekek magáért Jézusért jöttek. Tehát ugye Jézustól nem egy csodát vártak, egy gyógyítást, nem is azt, hogy Jézusot majd mond valami hatalmas nagy bölcsességet, vagy példázatot, vagy valamit ad nekik, tesz nekik, hanem magáért Jézusért. Talán. Nekem ez is így, talán ez is lehet a kisgyermeki lelkület, vagy annak a példája, szimbóluma ez, hogy ők Jézushoz mentek, őt ölelték át, és nem vártak tőle semmit, csak az ő közelségét. Ez is egyfajta ilyen önzetlen szeretet.
Igen, még hogyha így mondjuk, de ez már inkább szőrszámos volt, ő vitték őket, de azért van erre példa máshol. Akár a virágvasárnapi történetben, ott se kaptak semmit. Uh-huh. Effektíve. És mégis dicsőítették. Igen. Akkor menjünk még csak úgy. Jézushoz. Mindenféle hátsó gondolat nélkül. Imádkozzunk akkor közösen.